Köszöntelek benneteket szeretettel. A mai reggelen a győzelmes ígéretek közül a gyógyulás a próbák között címmel gondolkodunk. Jelenések könyve második fejezetének 10. versében olvashatjuk azt az ígéretet, amelyet Jézus adott a filadelfiai gyülekezetnek. Így hangzik: mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. A próbák és a nehézségek közötti megtartás, ez a mai ígéret, amit Jézus ad nekünk. Megemlítem, hogy Filadelfiában, Kis-Ázsiában, ebben a városban, amikor jártunk, nagyon kevés emlék maradt meg, de a korabeli leírásokból megtudtuk azt, hogy ebben a városban, a második században, első században üldözések voltak, nehézségek voltak, és többen, mint egy a feljegyzések szerint 11-en vértanú halált szenvedtek. Tehát próbák és nehézségek között éltek, és szükségük volt arra, hogy Jézus bátorítsa őket, és ezt az ígéretet adja nekik, hogy én megtartalak téged a próbák idején, a megpróbáltatás idején. A Biblia szerint az emberi történelemnek lesz egy olyan szakasza, szinte minden szakaszában hatalmas próbák és küzdelmek jellemzik az emberi történelmet, de lesz egy olyan szakasza, amikor az egész földre kiterjed ez a próba és nehézség, de Isten megígérte azt, hogy oltalmat ad. Mint ahogy oltalmat adott az egyiptomi 10 csapás alatt az ő népének, így lesz a 7 utolsó csapás idején is. És itt már a végidő egyik olyan eseményéről szól Jenés a könyve, aminek részei vagyunk mi is, hiszen itt vesznek körül bennünket a jelek, amelyek mutatják azt, hogy a vajódó, szenvedő világ a vége felé közeledik. Ezen kívül viszont a Biblia újra és újra ír arról, hogy személyes életünkben is próbák és nehézségek várnak ránk. Ez törvényszerű, mint egy zarándok utat járunk. Emlékezzetek, amikor beszéltünk a Bunyánnak a Zarándok útja című filmjéről, eszembe jutott az, hogy az egész életünk egy zarándoklat. Vándorok vagyunk ebben az életben, és sokszor küzdelmes nehézségeken kell átmennünk, mint hogy egy hegyi túránál vannak emelkedők, vannak szakadékok, vannak nehéz terepek, amelyeken át kell mennünk, de aztán utána milyen jó, amikor elérünk a csúcsra. Eszembe jutott ezzel kapcsolatban egy vers, Arnulf Overland írja, hogy hosszú az út és messze a cél, de te csak legyél türelemmel, és mikor oda elérsz, fogod föl eszeddel, hogy maga az út a vándor otthona. Hát valahogy így vagyunk mi is ebben az életben, hogy haladunk, megyünk, az életünk halad előre, és közben nehézségek, örömök, próbák vannak életünkben, de aztán visszafelé tekintve úgy érezzük, hogy ezek a próbák megedzenek, megtisztítanak, átgondolásra késztetnek bennünket, és végül győzelemre vezethetnek, ha követjük Jézus szavát, mikor azt mondja, ha megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a próbák idején. Sok próba és nehézség van az életünkben, de volt Jézus életében is, gondoljunk a pusztai megkísértésre, de ő győzött. És ezt a győzelmet akarja nekünk továbbadni, minden alkalommal az ige fegyverével győzött, ahogy már tanultunk az elmúlt napokban erről, mi is győzhetünk az ige fegyverével, és maga az ige mondja, ő Jézus mondta János evangélium a 17. fejezetében, imádkozva az atyához: nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tehát nem emel ki bennünket Isten a próbákból. Az elmúlt héten voltunk Nemesvámoson egy gyermektáborban, és ott nagy próbákról tanultunk, Ezékiás királynak, Illésnek és Dánielnek a nagy próbáiról, és azt láttuk, hogy Dánielt beledobták az oroszlánok vermébe. De Isten megtartotta őt. Illés nagy próbákat kellett, hogy megéljen, de Isten megtartotta őt. Ezékiás király életében is ezt figyelhettük meg. Tehát a mi életünkben is számítanunk kell arra, hogy próbák, nehézségek érnek bennünket, de itt van a győzelmes ígéret, ha mi kitartunk, ha mi hűségesen küzdünk, ha szabályszerűen küzdünk, akkor Isten megtart bennünket, és ez egy hatalmas nagy ígéret és ajándék. Szeretném megemlíteni azt, hogy amikor nagy bajok és próbák érnek bennünket, akkor sokakban, mindannyiunkban talán felvetődik a kérdés, hogy hol van Isten? Miért engedi ezt meg? Én ezt nem kértem. Én ezt nem igényeltem, de mégis itt van. És a Biblia újra és újra ezt állapítja meg, hogy Isten ilyenkor egyrészt figyel is bennünket, másrészt biztosít a szeretetéről és a jelenlétéről, és velünk van. Amikor azt mondta Jézus, hogy én veletek vagyok a világ végezetéig minden napon, akkor azt is jelentette, a próbákban is ott van. És nagyon sokszor ez a hitünk próbája is, hogy vajon elhisszük-e azt, hogy Isten ott van, hogy nem távoli, hideg, igazságos bíróként, mint ahogy hallottuk egyik nap, hogy hogyan gondolkodnak sokan Istenről, hanem a hitünk próbája az, hogy elhiggyük azt, amit János apostol mond, hogy mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Sőt, még odáig is el lehet jutni, hogy tudom, Uram, hogy igaz a te igéd, amikor azt mondod, hogy az igaz embernek, akiket te elhívtál, még a rossz is jóra fordítható. Ezt elhisszük, és így hordozzuk, viseljük a próbát, a nehézséget. Azt is megfigyeltem érdekes módon, hogy többekben a próba és a nehézség, egy betegség vagy egy nagy nehézség az életben alázatra vezeti az embert. Lecsendesedik, megáll. Emlékszem, Kecskeméten voltam egyszer egy szolgálaton, és ott egy férfi mondta el, miután meghallgatta az Isten tiszteletet, hogy hát egy betegség jött az életébe, kórházba került, hosszú hónapokig ott kellett lennie, és akkor kezdett el gondolkodni az életén. Hát, hogy éltem idáig? És olyan üresnek, olyan semmitmondónak találta az életét, hogy ezután kezdett megváltozni. És volt ott, és beszámolt arról, hogy most már kezd élni. Eddig olyan halott életet élt. És ez nem jó. És alázatot tanulnak sokan, és Isten felé fordulnak. De láttam olyat is, nem egyszer és nem kétszer, hogyha valakit nehézség próba ért, vagy betegség, akkor teljesen Isten ellen fordultak, lázadtak, indulatba jöttek, haragudtak, vádoltak, gyűlölködtek. Emlékszem rá, egyszer egyik barátommal elmentünk Győrben egy ilyen fiúhoz, akivel együtt dolgozott a nyomdában. 21 néhány éves fiatalember, egy diszkós éjszaka után, egy kereszteződésnél Győrben ütköztek, elszakadt itt a nyaki gerinc, lebénult nyaktól lefelé, és hát a nyomda igazgatója egy vízágyat vett neki, az nagyon drága volt akkor, hogy ott valahogy a felfekvések miatt valahogy el tudja viselni, és bementünk hozzá, beszélgettünk vele, próbáltuk a Jóisten felé folytani a tekintetét, és bátorítani, hogy Isten szereti őt, a dühhel és indulattal és gyűlölettel szólt hozzánk, hogy hagyjatok engem békén, ez a bolondsága, hogy Isten, ha Isten így és úgy, és mondta, és azt mondta, ha pénzem lenne, akkor megfizetném az ápolókat és orvosokat, hogy figyeljenek legalább rám, de rám se figyelnek, és nem törődnek velem, és csak árad belőle a gyűlölet, a káromkodás, a düh, az indulat. És olyan szomorúan mentünk el tőle, hogy nem tudtunk neki vinni vigasztalást. Hamarosan meg is halt szegény. Tehát kétféle magatartás lehet, de itt a Jézus, amikor elmondja ezt az igét, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól, akkor ráirányítja a figyelmünket, hogy a mi legnagyobb küzdelmünk nem is a külső körülmények között van, mert hallhattuk azt, hogy rendkívül nehéz külső körülmények között is győzhetnek emberek. Lásd Dániel, vagy más személyek, akik óriási belső vívódásokat éltek át, hanem a legnagyobb küzdelmünk, ahogy Ellen Goodwight írja, az önző emberi természettel szemben vívott küzdelmünk, és ez a legnemesebb küzdelem, amiről Pál apostol így ír, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Mindannyiunk számára ez a legnagyobb küzdelem, hogy az indulatainkat, a rossz gondolatainkat, érzelmeinket, a nehezteléseinket, az engesztelhetetlenségeinket, a haragvásainkat, a sértődéseinket le tudjuk győzni, és a Jóisten kegyelme által meg tudjunk újulni. Szegeden volt egy egészségügyi konferenciánk. Mikor is volt pontosan? Május? Május 1-én, igen. Ott szó volt mellékesen egy témáról, a böjtről, az életmódváltozásról, és sok kérdés felvetődött ezzel kapcsolatban. És egészen meglepődtem, amikor az elmúlt táborban itt, amikor itt voltam két héttel ezelőtt a fürkésztáborban, mellém ül egy férfi, egy szegedi férfi, és egy hatalmas tapasztalatról számol be, hogy ott volt ezen a konferencián, megérintette az ottani légkör, hallott a böjtről, hallott arról, hogy Jézus mondta, hogy a nagy küzdelmekben, a nagy próbákban, amikor nincs emberi segítség, amikor nincs kiút más, A böjt és az ima, a könyörgés a legnagyobb fegyver a gonosz ellen. És önmagunkkal szemben. És azt mondta, mindenféle külső kényszer vagy felszólítás nélkül hazament és elkezdett böjtölni. 16 napig böjtölt. Csak vízen élt. Közben elkezdett mozogni, mert addig nem mozgott, pedig egy nagy sportoló volt. 110 kilóra meghízott, és 80 kilóra lefogyott néhány hónap alatt, képzeljétek el. Itt már 80 kilós volt. Ez egy dolog, de amiről a lelki történésről beszámolta, az döbbenetes volt számomra, hogy át kellett gondolni az egész életét, önmagához, a családhoz, a gyerekeihez való viszonyát, a szüleihez való viszonyát, az élethez való viszonyát, és az Istenhez való viszonyát. Hát úgy érezte, hogy eltávolodott az Istentől. És az élete itt van, középkorú, erőteljes fiatalember, és mennek az évek, és azt nem csinálja, amire Isten hívta. És ez tovább így nem lesz, és megváltozott. És megtért, és egy megtért embernek a beszámolóját hallottam, ez hatalmas tapasztalat volt számomra, hogy Isten tanít bennünket arra, hogy ha nincs emberi segítség, forduljunk Istenhez, ő velünk van a nehézségben, segít végig ezen a kemény, rögös úton, de nem közömbösen, hanem ő maga véghez viszi a gyógyulást, és segít bennünket. Eszembe jut egy másik vers, nagyon szeretem ezt a verset, William Blake írta, Mások bánata címmel, hogy hol van Isten ilyenkor, amikor ilyen nehézségben és küzdelemben vagyunk, azt írja, s ne hidd, míg száll sóhajod, hogy teremtőd nincsen ott. S ne hidd, ha könnyezel, teremtőd nincs közel. Belénk oltja örömét, hogy bajunk őzúzza szét, s még meg nem enyhülünk, mellénk ül és sír velünk. Ez teljesen biblikus vers, azt írja Ézsaiás könyve, hogy Isten minden szenvedésünket szenvedi. Ő nem közönösen nézi, hogy mi kínlódunk, vergődünk önmagunkkal szemben vívott harcunkban, hanem odaül mellénk, erőt ad hozzá, győzelemre vezet, és ha sírunk, akkor sír velünk, ha örülünk, akkor örül velünk. Az Isten nem közömbös, hanem szerető, együttérző Isten. De a próbákat végig kell élnünk, nehézségek várnak ránk az életben, és a Biblia azt mondja, hogy frontvonalon élünk. Igen, minden ember, aki meg akar változni, és Krisztushoz közel akar kerülni, az üldözést kell, hogy elszenvedjen, kívülről is, és ha kell, belülről is. De ennek is oka és célja van, mert Isten szeretné bennünk fenntartani azt az állapotot, ami a legfontosabb az emberi életben, az alázat állapotát. Amikor ma reggel ezen úgy gondolkodtam, eszembe jutott egy ige, a 125. Zsoltár igéje, amelyik így hangzik, hogy Jeruzsálemet hegyek veszik körül, az Úr pedig körülveszi az ő népét mostantól fogva mindörökké, mert nem pihen meg a gonoszság pálcája az igazak részén, hogy rosszra ne nyújtsák ki kezeiket az igazak. Nem is gondolnánk, hogy Isten megengedi a körülöttünk lévő embereknek, a gonoszoknak, ha úgy tetszik, vagy a körülményeknek, hogy bennünket bántsanak, de ennek megvan az oka és a célja, hogy ne bízzuk el magunkat, hogy ne gondoljuk azt, hogy tőlünk függnek a dolgok, hogy mi hagyjuk végre a nagy győzelmeket, hanem Isten gondoskodik róla, de azt mondja, hogy de körbeveszi, mint Jeruzsálemet a hegyek. És ő nem nézi közömbösen, és segít győzni. A győzelemnek több területe van, a legfontosabb területei a küzdelmeinknek, a nehézségeinknek, a gondolkodásmód megváltozása, az érzelmi világunk átállítása és az akaratunk edzése. Hallottunk a legelső napon arról, hogy a gondolkodásmód a döntő az emberben. Nagyon sokféleképpen lehet gondolkodni dolgokról. Van egy csodálatos könyvünk, Chalmers, az agy csodálatos öngyógyító képessége című könyv. Fantasztikus könyv. Amikor elolvastam, meghatározó élmény volt számomra, hogy mindent kétféleképpen lehet elgondolni az életben. Ha például egy veszteség, próba, nehézség ér bennünket, akkor rögtön mondhatjuk, milyen kár, milyen szörnyű, milyen félelmetes. Hát ezt köszönöm, nem kérem. És a veszteség felől közelítjük meg, mert mondjuk valamit elveszítettünk. Ez a könyv megtanít bennünket arra, hogy fordítsuk át ezt a helyzetet hálára. Elvesztettél valamit? Akkor addig birtokoltad. Légy hálás azért, hogy addig a részed volt benne. És adj ezért hálát, és dicsőítsd az Urat. Hogy most nincs, tudatosítja benned, hogy minden ajándék az életben. És eddig ajándékot kaptál, ami most nincs, de ad Isten más ajándékot, mert Isten nem csak egyhangúan kezeli az életet, hanem nagyon sokrétűen. És így van egy az érzelmi világunk átállításával. Nagyon sokszor a panaszok, a nehézségek, a gyötrelmek foglalják le az érzelmi világunkat, és a haragvásaink, a nehezteléseink, de azt tanítja ez a könyv, hogy állítsuk át az érzelmeinket, és a pozitív, szép élmények gyűjtögetése legyen a fő feladatuk, mint ahogy itt mondtad, nem is tudom, hol vagy, kedves testvérem, aki reggel itt beszámoltál a tapasztalatodról. Hol vagy? Igen. Ja, itt vagy, bocsáss meg, hirtelen a másik mögött voltál. Igen, ugye elmondtad reggel a tapasztalataidat, hogy milyen szép volt ez, hogy ilyen élményekre emlékszel, és hogy ez fontos. És a másik, harmadik legfontosabb dolog, amit mond itt a Biblia, hogy az akaratunk átállítása, az emberi akarat, az emberi vágyak helyett az isteni akarat felé való fordítás. Ezek hatalmas nagy tanítások és leszkék az életben. Erről külön előadásokat, Isten tiszteleteket szoktunk tartani én is, mert annyira mélyen megérint, hogy hogyan lehet akarattal átállítani a váltót az lényünkben. Hogyha akarjuk, meg tudjuk tenni. Gyereknek szoktam mondani, hogy amit egy gyerek akar, azt általában véghez is viszi. Minden áron, mert akarom, de ezt pozitív módon is lehetne alkalmazni nekünk felnőtteknek, a jó cél érdekében, az isteni akarathoz való hozzáalakulás formájában. Tehát így haladhatunk Isten segítségével, győzelemről, erőről, erőre, és a Jóisten kegyelme által hatalmas tapasztalatokban lehet részünk. Itt többetekkel beszélgettem az elmúlt napokban, még nem tudtam mindenkivel, de jó néhányatokkal beszélgettem, és azt tapasztaltam, hogy szinte mindenkinek az életében nagy küzdelmek vannak. Óriási háborúságok, megoldhatatlan problémák, nehézségek tornyosulnak előttünk, és arra bátorítalak benneteket, hogy vívjátok ezt a harcot szabályszerűen. Hogy éljetek ezekkel az isteni ajándékokkal, hogy Krisztus ott van velünk, együtt érez velünk, erőt ad hozzá, adja az ő gyógyító igéjét, tanít bennünket a gondolkodásmódunk, az érzelmeink, az akaratunk cseréjére, az emberi helyet isteni módon gondolkodjunk, és így győzelmeket érhetünk el. Egy gyönyörű ígérettel szeretném lezárni a mostani alkalmat. Ézsaiás könyve 54. fejezetében Isten így szól hozzánk, stílusosan a gyönyörű környezethez mérten, mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Igazság által leszel erős. Ne félj, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. És ha összegyűlvén összegyűlnek ellened, ez nem tőlem lesz. Aki ellened összegyűl, elesik általad. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, amely ellened perbeszáll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége. És az ő igazságuk, amely tőlem van, így szól az Úr. Ha mi szabályszerűen küzdünk, ha mi a Jóisten ígérete szerint megtartjuk Krisztus béketűrése intő beszédét, akkor ilyen győzelmeket élhetünk át, és ilyen támogatást. És ezt kívánom, hogy mindannyiunk életében ez valóság legyen. Amen. Imádkozzunk. Jó Atyánk, hálásan köszönjük neked, hogy te tudod azt, hogy milyen küzdelmes az életünk, mennyi nehézség közepette kell megállnunk, hogy kívül belül harc és küzdelem, mind a környezetünkben, mind pedig az életünkben, családi életünkben, személyes életünkben, mennyi területen van nyitott front. Jézusunk, olyan jó tudni, hogy te mellettünk állsz, te tanítasz, vezérelsz, irányítasz, együtt érzel velünk, és erőt adsz a győzelemhez. Olyan jó tudni, Istenünk, hogy te bátorítasz bennünket, hogy bizalommal tekintsünk rád, az erő forrására támaszkodva ki tudjuk vívni azt a harcot, amelyet érdemes megharcolni, ami nemes harc, ami a legszebb küzdelem, de a legnagyobb küzdelem is, de te bennünket győzelemre hívsz. Köszönjük Jézusunk, hogy előttünk jársz, hogy velünk vagy, hogy fogod a kezünket, és kivezesz bennünket az alagútjainkból, és felviszel bennünket a hegycsúcsokra, a magaslatokra, hogy veled ott lehetünk, és visszatekintve azt mondhatjuk, hogy dicsőség neked, Istenünk, hogy végigvezettél bennünket ezen az úton győzelemmel. Jézusunk által kértük, Atyánk. Amen.